Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Máté evangéliumából, a 4. fejezetből, a 12. verstől, a 17. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Isten igéje szól hozzánk Máté evangéliumából a 4. fejezetből, 12. verstől, 17. versig. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába, majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumba, Zebulon és Naftali területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás prófétált: Zebulon földje és Naftali földje, a tenger melléke, a Jordánon túl, pogányok Galileája, a nép, amely a sötétségben lakott, nagy világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában laktak, azoknak világosság támadt. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk, hogy szívünkbe fogadjuk ezt. Örökkévaló Istenünk, add meg nekünk, hogy a mi életünkbe is a Te világosságod vezessen bennünket. Köszönjük azt, hogy kegyelmed munkálkodik, és köszönjük, hogy ebben az esztendőben is elkészítettél számunkra alkalmakat, amikor megjelensz, amikor megismerhetünk az életünkben, amikor vezetést adsz, új utakra indítasz, máshova vezetsz bennünket, felkészítesz arra, ami vár ránk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban minden lelki áldást megkapunk, és ő benne megtalálhatjuk üdvösségünket, és a mindennapokhoz az erőt, a vigasztalást. Így kérjük most, hogy Te áld meg ezt a gyülekezetet, ebben a gyülekezetben az egyes embert, aki itt ül a padokban. Add meg, hogy valóban átélhessük azt, hogy veled találkozunk. Add, hogy minden más most tudjon eltűnni az életünkből, tudjuk letenni azokat a terheinket, gondolatainkat, érzéseinket, amelyek akadályoznak abban, hogy rád figyeljünk. Tedd egyszerűvé a mi szívünket és lelkünket, hogy be tudjunk fogadni téged, és el tudjuk engedni mindazt, ami akadályoz bennünket. Amen. Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliumából, a 4. fejezetből a 17. verset. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, ezek a vasárnapok, Epifánia vasárnapok, vagyis Jézus megjelenését ünnepeljük, és az kerül a prédikáció középpontjában ezeken a vasárnapokon. Így most egy olyan igeszakaszt választottam, amikor Jézus elkezd prédikálni, és elmegy Kapernaum vidékére, és elkezdi tanítói szolgálatát. Tehát megjelenik az Úr megkeresztelése után, ugye megkísértése után megjelenik Jézus Krisztus, és elkezd tanítani. Két fontos üzenete van: térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Túl egyszerűnek is hangzik, és egyben úgy is érezhetjük, hogy túl sok is mindaz, amit kér tőlünk. Ugye, mert ebben a térjetek megben, ebben benne van az, hogy nem jó az az út, amelyen jártok. Ezt senki sem szereti hallani. Tehát van egyfajta konfrontáció, ami ér bennünket Jézussal való találkozáskor. Nem azt mondja Jézus: minden rendben van, itt van a mennyek országa, gyertek. Mindenki éljen úgy, ahogy eddig. Én elhoztam nektek a mennyek országát. Ez a tiétek. Hanem azt mondja, hogy jobbítsátok meg a ti utaitokat, térjetek meg, keressétek az Isten országát, keressétek az ő országát, mert csak akkor érkezik el hozzátok a mennyek országa. Tehát amit Jézus elhoz, az nem egy olyan ajándék, amit mindenképpen úgymond megkapunk, akkor is, ha kell, akkor is, ha nem. Hanem Jézus ajándéka olyan, amit mindenki megkaphat akkor, amikor úgymond engedi, hogy az Isten munkálkodjon az ő szívében. Itt természetesen azért alá szeretném azt húzni, hogy nem az emberen van végsősorban a hangsúly, mert egy kicsit talán úgy éreznénk, hogy hát akkor a mi kezünkben van minden, hát térjünk meg, és ugye ha megtérünk, akkor miénk a mennyek országa, és ez talán túl nagy teher az ember számára, mert úgy érzi, hogy a hite, az üdvössége, az Istennel való kapcsolata teljes egészében az ő kezében van, az ő hozzáállása. És hogyha ugye nem olyan a hozzáállásunk, ha nem olyan a hitünk, ha nem olyan éppen most a lelki állapotunk, ha most mi nem tudunk úgymond megtérni, akkor egy olyan belső lelki feszültségünk van, hogy ez nekünk nem megy. Ebben a térjetek meg kifejezésben benne van egy ígéret is, mint ahogy a 10 parancsolatban is van, hogy ne lopj, vagy ne ölj. Ugye ezt úgy is szokták mondani, mint egy parancsot, hogy mondom valakinek, hogy ne tedd ezt. De egyben egy felhatalmazás is, hogy ezt nem fogod tenni. Nem fogod tenni, mert én vagyok az Úr, a te Istened, és te nem ezt fogod tenni. Most ebben a térjetek megben, ebben benne van az, hogy most eljött az idő, hogy te másképp fogsz cselekedni, és eljött az időnek az a minősége, amikor meg tudod azt tenni, Isten kegyelmének munkálkodása folytán, amit eddig magadtól nem tudtál megtenni. Nem tudtál visszafordulni az életedbe. Nem tudtál szembenézni önmagaddal. Nem tudtál az Istennel számot vetni. Ebből az útból van tehát megtérés, van lehetőség. Tehát ez a felhívás, ez igazából azt jelenti, hogy Jézus mindent megtesz azért, hogy ez a térjetek meg, ez beteljesedjen. A legegyszerűbb ember életében is, a legbűnösebb ember életében is, aki azt mondja, hogy én már pedig nem. Aki pont az ellenkező irányba halad, annak az életében is az Isten olyan erőket fog megmozdítani Jézuson keresztül, amelyek elő fogják segíteni a visszafordulást, hogy ne háttal legyünk Istennek, ne Isten háta mögött éljük, úgymond az életünket, hanem arccal az Isten felé. Jézus tehát láthatjuk, hogy először is arról szól a hír, hogy Keresztelő Jánost fogságba vetik, ezután visszatér Jézus Galileába, majd elhagyja Názáretet és elmegy és letelepedik Kapernaumba. Herodes Antipászról van szó, aki börtönbe veti Keresztelő Jánost. Keresztelő János volt ugye az útkészítő, ő volt az, aki először meghirdette, hogy térjetek meg, mert elközelített az idő. A fejsze a fa gyökerére vettetett, teremjetek most már megtéréshez méltó gyümölcsöket, mert hiába mondogatjátok magatokba, hogy ti Ábrám gyermekei vagytok, ez semmit nem fog érni. Tehát mai nyelven hiába mondogatjuk azt, hogy mi keresztjének vagyunk, de hogyha nincsenek hitünkhöz mérten jó gyümölcseink, akkor semmit nem jelent az. Hiába mondjátok, Uram, Uram, ha nem cselekszitek azt, amit én mondok, mondja más helyét Krisztus. Ugye Keresztelő János volt az, aki megintette Heródest, mivel úgymond törvénytelen házasságban élt, és mondta neki, hogy nem szabad neked élned, ugye rokonod feleségével. Emiatt aztán Heródes félt Keresztelő Jánostól, de egyben tisztelte is, de nem merte őt bántani, de tudjuk a Szalomé tánca, ugye végül is a börtönbe vetett Keresztelő János életét ki fogja oltani, úgymond a női praktika mindenre képes. Ugye végül is csak elérte célját Heródes élettársa, és csak el tudta hallgattatni Keresztelő Jánost. És így aztán a lefejezés is megtörténik később. Itt még csak a fogságba vételről van szó. Ez azonban azt jelenti Jézus számára, hogyha a hírnököt elfogják, és már lehetetlené teszik az ő munkáját, és egyrészt minden beteljesedett eddig, aminek be kellett, akkor eljön az ő ideje, és meg kell kezdeni a tanítói munkáját. Tehát azzal, hogy Jézus úgymond elköltözik egy másik vidékre, azzal nem menekül, nem a meghátrálást valósítja meg, és nem fél Heródestől, és nem egy olyan gyáva magatartást tanúsít Jézus, hogy elmenekül Heródes elől, és inkább Kapernaumban kezdi meg a tanítást. Nem, emögött egy profécia is van Ézsaiás könyvéből, 8. fejezetből. Olvashatjuk azt, hogy van egy profécia, amely megjövendőli, hogy majd Zebulon és Naftali vidéke, a sötétségben lakók majd nagy világosságot fognak látni. Mert ez a vidék, ahova Jézus költözik, a Kapernaum környéke, ez Zebulon és Naftali vidéke, két izraeli törzs, ez a két törzs már Jézus idejében sem élt, tehát igazából ez feloszlott, ez a két törzs, nem maradt fönt, de annak a lakó területe megmaradt. És ez az a vidék volt, ahol mindenféle népek éltek, tehát nem szintiszta zsidó lakossága volt ennek a területnek, hanem más idegen népek által lakott terület volt. Tehát egyrészt láthatjuk, hogy Keresztelő János fogságba vétele isteni jel volt, amit Jézus felismert, másrészt pedig alkalmazta a profétai szót önmagára, és azt mondta, hogy most pedig elérkezett az idő, hogy elmenjek, és megkezdjem a szolgálatomat úgy, ahogy a proféta megmondta, Zebulon és Naftali vidékén. Tehát Kapernaum egy kereskedelmi és katonai központ volt, lényeges és fontos terület volt, itt kezdte el Jézus az ő szolgálatát. Jézus tehát nem egy menekült, aki most fél és rettek, hogy Heródes most őt fogja elkapni, hanem Jézus megvan róla győződve, hogy most jött el az ő ideje, és most kell igazán szólni, bátran szólni, és meghirdetni mindazt, amiért jött. Tehát nem némasságra van ítélve, hanem amikor azt mondja, hogy térjetek meg, és elközelített a mennyeknek országa, akkor úgymond teljhatalmú ige hirdetőként jelenik meg, akiről később azt mondják, hogy nem úgy hirdette az Isten szavát, mint ugye az írástudók, hanem úgy hirdette, hogy hatalom volt az ő szavában, és az emberek csodálkoztak, hogy honnan vannak benne ezek az erők, és hogy tudja ilyen hatalommal és tisztán hirdetni Isten igéjét. Tehát amikor meghirdeti az Isten országát, és a mennyeknek országát, ez a kettő ez végül is egy és ugyanaz, mennyek országa, Isten országa, ezek szinonim kifejezések, mivel ugye a mennyek országa az, ahol Isten uralkodik. Más helyen ugye úgy beszél Jézus, hogy az Isten országa, és azt is mondja, hogy az Isten országa bennetek van. Tehát Jézusnak a munkaterülete nem csak földrajzi értelemben ugye, ott Izrael vidéke, vagy éppen most Kapernaum vidéke, hanem Jézus munkaterület az emberek élete. Az emberek szíve. Hát azt mondja, hogy az Isten országa bennetek van. És bennetek akar megszületni, és ezt a munkát kezdi el. A külső, úgymond ige hirdetés által, hogy az embereket tanítja példázatokon keresztül, az embereket tanítja az elrejtett igazságok felől, hogy megjelenítse előttük azt, ami az Isten országából most még láthatatlan. Most még nem értik. Hogy közelebb hozza az embereket, a mindennapi valóságot, ha így mondom, közelebb hozza az Isten által megélhető valósághoz, az Istennel megélhető valósághoz. Mert ez jelenti, hogy elérkezett a mennyek országa, hogy Immanuel velünk az Isten, vagyis ebben a földi világban, átélhetjük és megtapasztalhatjuk az Isten jelenlétét az életünkben. És ez az a prófétai ige, ami ilyenkor beteljesedik, hogy akik a sötétségben ülnek, fényt fognak látni. Ez a fény, ugye azt a belső világosságot, azt a lelki fényt hivatott kifejezni, annak pontosan az ellentetjét, mint ahogy azon a vidéken éltek az emberek, mert egyfajta lelki sötétségben élnek ott, és amikor megjelenik Krisztus, akkor lelki világosságot hoz az ő számukra. Ez tehát a meglátogatás ideje. Ez megint fölhívja a figyelmünket arra, hogy az Isten úgy munkálkodik, hogy egyrészt ugye az igéjén keresztül, jeleken keresztül, másrészt pedig vannak küldöttei, vannak személyek, akik megjelennek, és hordoznak üzenetet, és azt átadják nekünk. Ugyanúgy Jézust is, ma is úgy lehet Jézussal találkozni. Egyrészt lelkiképpen találkozhatunk vele, imádságainkban, és belső keresésünkben, amikor meghívjuk őt, úgymond a belső szobánkba, de ma is igehirdetésen keresztül, az életünkben történő jeleken keresztül, amelyeket olvashatunk és érthetünk, olyan kegyelmi cselekedeteken keresztül, amelyekben felismerhetjük az Isten munkálkodását, és küld úgymond követeket, akik képviselik Jézus Krisztust és az ő akaratát és szavát. Ezzel szemben ugye láthatjuk Heródest, mint egy negatív példát, aki mind a hírnököt, mind pedig azt, akit a hírnök ugye megjövendőlt, hogy majd eljön, aki nálamnál nagyobb, tehát Keresztelő Jánost is, és Jézust is, ugye végül is üldözi, és nem tudja befogadni azt. A profécia még arról is szólt, hogy a tenger melletti úton fog Zebulon és Naftali vidéken megjelenni majd ez a világosság. Ez a kifejezés a profétai szövegben arra utal, hogy itt volt régen a hadseregnek a felvonuló területe, tehát hogyha háború volt, akkor ezen a tenger melletti úton közlekedtek a haderők. És ez most szimbolikusan azt jelenti, hogy van a földi világ, ahol mindez történik, ahol a hadsereg vonul, hogy most ezen a területen kezdje el Isten a maga erejét és hatalmát megmutatni. Ahogy a földön eddig földi hadseregek masíroztak ott, most megérkezik ugye az Isten fia, aki lelki hatalommal kezdi el az ő munkáját, és kinyilvánítja az Isten hatalmát és hatalmi területét, és pont ott kezdi el, ahol a legsötétebb a lelki állapot egy országon belül. Ez a terület tehát a pogányok Galileája néven is ismeretes volt. Gallil, héber szó, ez egy kört jelent. Ezt úgy is lehetne elképzelni, hogy mint egy abroncsban ott volt ez a terület. Izrael körbevette ezt a területet, és ott mindenféle népek laktak, és szorongatott helyzetben voltak, mert megvetettek voltak, mert igazából megtűrtek voltak ezen a területen. Tehát nem fogadták el őket. Ezért volt egyfajta szellemi és lelki nyomás is az ő életükön, és pont ezen a helyen kezdi el Jézus felemelni, úgymond az elesetteket, a gyengéket, az árvákat, a betegeket, és itt kezdi el ugye az ő munkáját. Tehát a másik az, hogy a földön történő dolgok kapcsolatban vannak a mennyei dolgokkal, és ez az, amire rácsodálkozhatunk ugye a Szentírásban, hogy amint fent, úgy lent, és láthatjuk azt, hogy az Isten munkája az a földi területeken hogyan halad. Tehát nem igaz az, hogy az Isten munkája nem halad ebben a világban. Ezt hivatott bizonyítani ez a rövid kis szakasz is, amit felolvastam, ahogy Jézus megmozdul, és átmegy egyik területre a másik területre. Ugyanígy a földi világban is ma is munkálkodik az Isten, és ma is vannak a világban olyan területek, ahol a kereszténység terjed, és ma is vannak olyan területek, ahol a keresztényeket üldözik. Ma is vannak, ugye hallottuk a hírekben is, hogy sok keresztényt megöltek Nigériában, miközben ott voltak a templomba. Tehát ma is van szenvedés, ugyanez a folyamat történik, sötétség, világosság harca, emberek megnyílnak az isteni fény felé, és ugye Heródes féle vonal, ott van az ölésnek a motívuma, ott van az, hogy a világosságot igyekszik elnyelni a sötétség. Tehát Jézus üzenete az, hogy térjetek meg, elérkezett ugye a mennyek országa. Mit jelent tehát ez a megtérés? Metanója, az értelem megváltozása. Gondoljátok meg, és értsétek meg, mi az Isten akarata. Jézusnak ezért ugye a prédikációi egyrészt ugye az értelemre hatnak, mert megjelenítenek valami igazságot. Másrészt pedig azért a szívünkre is hat, tehát a megtérésünk nem csak az értelmünket jelenti, hanem a szívünket is. Bár ugye a héber gondolkodásban benne a szív mindennek a középpontja, gondolatnak, érzelemnek és akaratnak. tehát az egész embernek a középpontja. És egyfajta isteni értékrendet képvisel Krisztus, de nem úgy, hogy a földbe döngölje az embereket, hanem úgy, hogy felébreszti őket, úgymond az alvó állapotból. Egy tehetetlen állapotból, és lehetőséget biztosít az ő számunkra, hogy aki akarja ezt a világosságot, aki akarja ezt a változást az életében, az a legegyszerűbb módon el tudja venni. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ugye, mit akarsz veled, hogy cselekedjem, és akkor mondja, hogy higgy. Túl egyszerűnek hangzik, mégis ugye, sokszor nehéz megtennünk azt, hogy a hit útjára lépjünk. Sokszor már csak akkor teszi meg az ember, amikor minden út el van zárva. Akkor azt mondja, most már nincs más esélyem, hiszek. Mert nincs más út. Na, épp ezért jön el Krisztus, hogy ezt az utat sokkal egyértelműbbé tegye, járhatóvá tegye, és hogy ezt a változást beindítsa, vagyis a hitre újonnan szülje az embereket. Mert a hit az Isten ajándéka, hallásból van Isten igéje által. Ha Jézus nem hirdeti meg az Isten országát, és nem hirdeti meg azt, hogy térjetek meg, akkor nem tud együtt munkálkodni az Isten az emberek lelkével. Másrészt pedig azt is láthatjuk, hogy ez a fajta megtérés egy felszabadító önismeretet is ad. Tehát nem azt jelenti, hogy az emberek elvakultak lesznek, és most már nem látják reálisan az életüket. Hanem van egy isteni realitás, amiben látják azt. Egyrészt láthatják saját maguk hiába valóságát. Mondjuk gondolhatunk Péterre, amikor ugye Jézus csodát tesz a csodálatos halfogás idején, és akkor leborul, és azt mondja, hogy én bűnös ember vagyok, menj el tőlem. Jézus nem beszélt neki arról, hogy ő bűnös ember. Saját maga ismeri föl. És jön ki belőle, hogy én a te szentségedhez, a te isteni jelenlétedhez képest én bűnös vagyok, hagyj el engem. És természetes, hogy Jézus nem hagyja el, és tanítványául választja. Tehát ezt a kettős hatást kell látnunk, hogy Jézus egyrészt szeliden teszi mindazt, amit tesz, a lelkeket felszabadítva, és ezért is van, hogy az emberek jönnek hozzá, mert egyfajta jó légkör teremt, amelyben megtörténhet az, ami eddig soha nem történhetett meg. Hát ugye, hogyha egy ember egy szorításban él, mint ahogy pontosan ez a Naftali vidéke is kifejezi, hogy egyfajta körben vagyunk, egy rossz körben vagyunk lelkileg, nehéz onnan kitörni. Valakinek meg kell nyitni azt a kört. Egyébként önmagunk körül forgunk, és nincs lehetőségünk, vagy legalábbis azok a lehetőségek, amelyek megnyílnak, körön belül vannak. És nem változik semmi. Tehát amikor Jézus meghirdeti Isten országát, akkor úgymond az ördögi kört megszakítja. És újat ad az emberek számára. Ezt jelenti a gyógyulás, ezt jelenti az, hogy az emberek átadják önmagukat, követőjévé válnak Jézusnak. Jézus nem agitált. Tehát nem azt mondta, hogy meggyőzte az embereket, hogy már pedig ezt kéne tenni. És nem agitáció volt az, amit ő tett, hanem erő közvetítése Istennek a jelenlétét hozta el, és szabadítást hozott az emberek lelkének. Tehát ami megtörténik akkor, amikor az emberek felismerik azt, hogy eljött a mennyek országa, az egy boldog pillanat. Tehát az örömhír is. Ezzel párhuzamos, hogy ugye meg kell, hirdetni kell az örömhírt ebbe a világba, az evangéliumot. Jézus az evangéliumot hirdeti, az örömhírt hirdeti. Jó hírrel érkezik meg egy olyan vidékre, amelynek szüksége van erre. Másrészt ebbe a térjetek meg kifejezésbe azért láthatjuk azt is, ami a tékozló fiú történetében van, hogy ugye a tékozló fiú elmegy, és elkölti mindenét, és majd amikor elment, akkor ugye eszébe jut, hogy mit tett, hogy hova jutott, és hogy az atyai házban még a véresek is jobban éltek, mint ő. És ott van ez a magába szállt kifejezés, hogy magába szállt, és végig gondolta, hogy hova jutott, és akkor elindul visszafele. Tehát ez a fajta lelki folyamat, hogy az embereket úgymond hazahozza Krisztus, hazahozza, ahova tartoznak. És az emberek, amikor visszafordulnak, akkor valami olyasmi felé fordulnak vissza, amit azt éreznek lélekben, hogy na itt vagyunk otthon. És eddig voltunk távol. Eddig voltunk távol, és eddig éltük az életünket úgy olyan formánt, ami nekünk nem volt jó. Most pedig hazamehetünk, és ugye Jézus arról beszél, hogy Isten olyan, mint egy atya, aki eléje megy a tékozdó fiúnak, átöleli őt, felöltözteti őt, gyűrűt hoz újjára, és hogy visszafogadja, és nagy öröm ünnepét rendez, ugye nagy vigasságot rendez, mert az ő fia elveszett, de megtaláltatott. Hát ez a fajta öröm ünnep, amelyre Jézus meghívja az embereket, és amit ők átélnek, és az, amire bennünket is hív. Tehát az Istennel való kapcsolat nem lehet egy szomorú pillanat sokasága, meg kinkeserves élet, amiben valahogy majd csak túljutunk Isten segítségével, hanem végülis hazaérkezés az atyai házba, minden nehézség ellenére is, veszteségekkel, tékozló fiús eltékozolta mindenét, de mégiscsak az örömbe érkezik meg, a szeretetbe, az elfogadásba. És abba, hogy az Isten átöleli őt. Ez a fajta isteni ölelés nyilvánul meg Jézus prédikációjában. Tehát, hogyha össze akarjuk foglalni, hogy mit tanulhatunk Jézustól, mint mestertől, először is azt, hogy megértette az Isten jeleit. És azt szerint cselekedett. Egyrészt ő volt ugye maga a testélet ige, de ő is követte úgymond az írott igét is, a profétai szót is. Megvolt hozzá az alázata, hogy láthatta úgymond az időt jeleit, és helyesen értelmezte azt. Isten akaratát törekedett beteljesíteni. Ezek nem annyira távoleső és lehetetlen képek a mi életünktől. Mert én hiszem azt, hogy mindnyájunk életében vannak úgymond isteni jelek, amikre jó odafigyelni. Vannak korszakok, amelyeknek lezárása nem mindegy, hogy hogyan történik. És nem mindegy, hogy milyen korszak kezdődik. Itt Jézus is lezárt egy korszakot. Keresztelő János korszakát. De úgy zárta le, hogy Isten akaratát vitte tovább. És ez nagyon fontos. Ha lezárunk korszakokat az életünkben, akkor a legjobb útvezető az isteni akarat. És az szerint lezárás, és az szerinti újrakezdés. Ez az a térjetek meg, eddig ez volt, volt ahogy volt, az Istennel lezárom, és újat kezdek vele. Mert nem tudunk más tenni. Nem tudunk visszamenni az időbe. Már mondtam ezt a példát, de egy rövid példa, a jel megértésére ugye álláshirdetést adtak föl, és egy morze jelkezelőt, vagy értőt kerestek erre az állásra, és nagy nyüzsgés volt. Mindenki már várta, hogy szólítsák, és egyszer csak megjött egy fiatalember, leült. Aztán kis idő múlva fogta magát, és benyitott az ajtón, ahol ugye az állásinterjú volt, és mindenki megdöbbent, most jött, hogy ő megy be, hát mi itt várunk. És kijön ugye a vezető, és mondja, hogy köszönjük, de megtaláltuk az álláshirdetésre az alkalmas embert. És mindenki felháborodott, hogy de hát hogy lehet ez? Hát mi már itt voltunk sokkal korábban. Hát ugye adták a morze jelet bent, a nagy zűrzavarban, hogy aki hallja ezt a jelet, jöjjön be, az öné az állás. Tehát valahogy így van, az Isten országa is finom jeleket ad. Hát lehet, hogy a nagy zűrzavarban nem halljuk meg, vagy nem hallod meg, és lehetünk felháborodottak, hogy nem kaptuk meg. De nem biztos, hogy ugye az történt velünk, ami ebben a történetben, és valóban értettük-e a jelet, tudtuk-e azt, hogy mi az, amit az Isten akar, és tudtunk engedelmeskedni neki. Ez a legfontosabb. Ha ön most érti a jelet, akkor jöjjön be önni az állás. Jézus Krisztus ilyen értelemben az isteni jelre hívja föl a figyelmet. És nem állásról van szó, hanem üdvösségről. Aki érti ezt a jelet, övé a mennyek országa. Én vagyok a jel. És amit én mondok, ugye, ahogy Jézus mondja, aki engem hall, az az atyát hallotta, aki engem lát, az atyát látta. És én vagyok az út, az igazság és az élet, és nálam nélkül senki sem juthat az atyához, de vele együtt mindenki juthat. A másik pedig az, hogy Jézus bátor volt. Ugye láthatjuk azt, hogy nehéz volt a társadalmi körülmény is. Egyrészt Heródes nagyon rányomta a bélyegét arra a vidékre. Félniük és rettegniük kellett azoknak, akik úgymond az Isten országáról beszéltek, mert Heródes már ki volt élezve erre. És azt láthatjuk itt, hogy Jézus a fenyegetettségben is bátor volt, és később tudjuk azt, hogy Heródest rókának nevezte. Ugye a bibliai szimbolikában Jézus Júda oroszlánja, és rókának nevezte Heródest. Ez olyan szimbolikus képben is jól hat, hogy ő egy kis ragadozó. Róka, ravasz, kis ragadozó, sok mindent el tud érni. De Jézus sosem félt tőle, és mindig az isteni tekintély volt Jézus oldalán, és az isteni védelem soha nem futott el egy róka elől. Egy oroszlán nem fut el a róka elől. Tehát Jézus arcán, amikor ott Kapernaumban prédikált, nem a félelem volt, hogy jaj, most mi lesz, hanem a bátorságnak a jele volt, és az, hogy hívta az embereket magához és Istenhez. Ezzel kapcsolatban van még egy történet. Jefferson, amerikai elnök, keresztül kasú utazta Amerikát, egyszer csak egy híd állta az útjukat, jobban mondva egy lerombolt vagy összedőlt híd, és nem tudtak átmenni a folyón, és aztán a lovakkal ugye átmentek, és egyszer csak valaki odajött hozzájuk ehhez a csapathoz, és kérte őket, hogy ők is menjenek, és azonnal Jefferson elnököt kérte, hogy ön vigyen át engem a túlpartra. Meglepődtek, nem tudja ez az ember, hogy ő az elnök. Pont ilyet kér, Jefferson nem szólt semmit. Maga mellé vette ezt az embert, és átvitte a lóval a folyó túlsó oldalára. Hanem amikor mindez megtörtént, akkor utána a társaság, akik ott voltak, megkérdezték, hogy miért őt választott, és később kiderült, hogy ő volt ugye az elnök. Hát azért, mert az ő arcán a bátorság és az igen jele volt, amikor én ott megálltam önök előtt. A többiek arcán az volt, hogy nem, és az, hogy félünk. Ezért választottam őt. Valahogy így van ez, hogy az emberek választása és döntése ugye függ attól, hogy kivel találkoznak, hogyan találkoznak, mi az, amely sugárzik úgymond a másik arcáról, mit olvashatunk le. És ilyen értelemben láthatjuk azt, hogy Krisztus arc, amely megjelent akkor Kapernaumban, az egy bátor, Isten arc volt, aki az embereket a szabadságra hívta el. És az utolsó gondolat, hogy a legsötétebb helyen jelent meg Krisztus, a halál árnyékának völgyében, ott azon a helyen, ahol már nem lehetett újat kezdeni, vagy legalábbis úgy gondoltak, hogy a pogányok Galileája, az már süllyesztő, ott nem lehet az emberekkel mit kezdeni, ott jelenik meg ugye Krisztus az ő világosságával. Ez egy másik történet, ugye megérkezik a lelkész egy gyülekezetbe, és nincs templomba járó ember, és azt látja, hogy az ő munkálkodása során nem nagyon tudja elérni az embereket, és egyfajta padhelyzet van, nem tud mit tenni. Szomorú is, de ott van benne az, hogy az Isten ide küldte őt, mit tegyen. Hát arra az elhatározásra jut, hogy kiküld egy levelet a gyülekezet területén élő emberekhez, és meghívja őket a templomba, mivel maguktól ugye nem jöttek el. És akkor a levélnek ez a tartalma, hogy szeretettel hívom önöket, ekkor és ekkor az Isten tiszteletre egyházközségünk meghalt. Jöjjenek el erre a búcsúztató Isten tiszteletre. És ugye erre a levélre megmozdultak az emberek, egyrészt kíváncsiak voltak, hogy mi fog itt történni, és eljöttek. A történet szerint az úrasztalára egy sötét, koporsónak tűnő dobozt tett a lelkipásztor. Aztán prédikált, és utána mondta, hogy akik végtisztességet szeretnének tenni az egyházközség felett és az ő halála felett, azok jöjjenek ide, és járuljanak úgymond az úrasztalához. És akkor elkezdtek jönni ki az emberek, és belenéztek abba a fekete dobozba, amely koporsó alakú volt, és abban egy tükör volt. És mindenki megláthatta önmagát. A történet szerint ez elég volt az embereknek ahhoz, hogy utána ez a gyülekezet ne halljon meg. Egyfajta olyan tükör, amelyben megláttuk önmagunkat, fölfogtuk azt, hogy mi is történik velünk és bennünk, és azt az isteni szeretetet is, amely körbevesz bennünket, és van az úgy, hogy a nagy sötétségben az ember hirtelen lát egy világosságot, nem megszokott módon érkezik hozzánk ez, és azok az emberek is, tehát kaptak egy tükröt, de ebben a tükörben mégiscsak azt látták meg, egyrészt önmagukat is, de azt a lehetőséget, nem kell ennek így lenni. Lehet másképp is. És az Isten ezt megadja nekünk, jó kedvéből és áldásából. Adja meg Isten, hogy így a mi életünk is olyan pillanatok sokassága legyen, ahol Isten jeleit megértjük, Morzse jelek, bátrak is tudunk lenni. El tudjuk fogadni az Isten indításait, és tudunk azt szerint élni. Másrészt pedig, amikor az Isten újat ad, akkor be tudjuk azt fogadni. Ha sötétségben meggyújtja végre a világosságot, akkor merünk tükörbe nézni, és azt mondani, igen, Uram, ez vagyok én, és szeretném, hogyha te újat kezdenél. Formálj engem úgy, ahogy te szeretnél. Ez a megtérés. Átadom önmagamat neki. Isten áldja meg az életünket, és adja meg, hogy ezek a belső elhatározások bennünk is Isten lelkétől vezetve megszülessenek. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Urunk Istenünk, add meg, hogy Jézus Krisztusban adott jelet megérthessük az életünkben. Kérjük, hogy taníts meg bennünket úgy figyelni lélekben, hogy mind értelmünk, mind szívünk és akaratunk tudja felfogni és megérteni a te akaratodat, a te gondolataidat, a te érzésedet, amivel közeledsz felénk. Te nem utasítottál el bennünket, te nem küldtél el bennünket, te nem azt mondtad, hogy menjünk el, hanem pont azt hirdetted, hogy jöjjünk egészen közel te hozzád, mert Isten országa egészen közel van. Itt van a mennyek országa, tehát térjetek meg. Vagyis közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Így kérjük az a te áldásodat. Kérjük, hogy vigyél át bennünket a túlsó partra. Látod, hogy oly sokszor elveszünk ezen a parton. Lélekben sokszor visszük azt a láthatatlan fekete dobozt, amiben mindenre emlékezünk, amelyben ott van az életünk, és ez a fekete doboz néha mi koporsónká válik, és te újat akarsz adni, megtisztulást. Mindezektől, hogy ne úgy cipeljük ezt a fekete dobozt, mint amelyre már nincsen megoldás, hanem úgy hozzuk azt el, hogy le lehet tenni, és új életet lehet kezdeni veled. Add, hogy ennek az örömhírét megértve mi is elinduljunk a magunk Zebulon földjéről, a magunk sötétségben lakó életével, a te világosságod felé, és tudjunk örvendezni, mint akkor azok az emberek, akik láthatták Krisztust. Add, hogy lélekben láthassuk őt, és a mindennapokban megtapasztalhassuk az ő jelenlétét. Légy a betegeinkkel, légy az ő gyógyítójuk, légy a gyászolóinkkal, akik egyedül maradtak. Te légy az ő társuk magányukban, vagy hogy ne legyenek egyedül. És kérjük most hallgass meg a gyülekezet imádságát, lelki kéréseit, amellyel eléd járulunk. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatsz bennünket. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Ha néhány szót ejtünk az előttünk álló esztendő terveiről, beszámolom alapját a gyülekezet 2012-es missziói terve képezi. Ugye hálás szívvel emléket tudunk visszagondolni a 2011-es esztendőre. Őszintén mondhatjuk, hogy az Úr áldása volt a gyülekezetem. Hálásak lehetünk az alkalmainkat, hűséggel látogató testvérekért, az állhatatos szolgálókért egyaránt. Örömmel számolunk be arról, hogy az idén több új alkalom indult a gyülekezetünkben. Januártól minden második vasárnap, Isten tisztelet után, közösségépítő jelleggel, szeretett vendégséget szervezünk, melyen igen szép számban vesznek részt a testvérek. Márciustól elindult a szolgálók bibliaórája, amit minden hónap második kedden tartunk. Az idei évben beindultak a rendhagyó bibliaórák is, melyek keretében az élet különböző területeiről érdekes embereket hívunk a gyülekezetünkben, akik bizonyságot tesznek hitük és hivatásuk megéléséről. Eddig többek közt egy anesteziológus, intenzív terápiás orvos, egy atomfizikus, valamint Matthias Lüdemann, Bangladesben dolgozó misszionárius szolgált közöttünk, aki több napon keresztül élvezhette a gyülekezetünk vendégszeretetét. Szintén márciusban indult gyülekezetünkben a babamama kör. A kismamák két hetente találkoznak, amikor az ige mellett beszélik meg az anyaság örömeit és kihívásait. Az énekkarunkban sajnálatos változás történt, mivel a tagok többsége az aktív szolgálók köréből tevődött össze, a családi és egyéb elfoglaltságaik miatt többen nem tudták vállalni a rendszeres próbákon való részvételt, így a gyülekezeti énekkarunk bizonytalan ideig szünetel. Hisszük, hogy ha eljön az idő, egy újra szervezett énekkar dicsőítheti majd ismét az Urat Rákosfalván. Továbbra is jelen vagyunk a gyülekezet körzetén található több oktatási intézményben. Jelenleg 3 iskolában, 6 csoportban, mintegy 40 hittanosunk van. Célunk, hogy minél inkább bevonjuk őket és szüleiket gyülekezetünk életébe. Jó alkalmak erre a tanévnyitó és tanévzáró istentiszteletek, illetve a gyülekezeti Mikulás és karácsonyi rendezvények, ahol szép számmal jelennek meg a hittanosaink szüleik kíséretében. Az iskolai hittan mellett az istentisztelettel egy időben a gyülekezeti teremben szakképzett szolgálók segítségével vasárnapi iskola várja a gyermekeket. Hálás a szívünk az idén konfirmáltokért is. Idén összesen 3 fiatal és 11 felnőtt konfirmandus adott számot a presbitérium és a gyülekezet színe előtt felkészültségéről és tett bizonyságot Istenbe vetett hitéről. Különösen nagy öröm számunkra, hogy a felnőtt konfirmandusok nem szakadtak el a gyülekezettől, hanem 2 hetente szerdánként összejönnek, a fiatal felnőttek bibliaórájának keretében részt vesznek a gyülekezeti alkalmakon. Végezetül örömmel adunk hírt arról, hogy pályázati forrásoknak és a gyülekezeti adományoknak köszönhetően a körülöttünk tömboló válság ellenére anyagiakban is gyarapodott gyülekezetünk. Elvégezhettük a parókia teljes gyilászáró cseréjét, a korábban felújított környezethez méltó új ülőpárnákat kaptak a templomi padok és a gyülekezeti teremszékei. Ezentúl új projektor és vetítővászon segíti a keresztény filmklubunk működését. Istennek legyen hála minden áldásért, amit a 2011-es esztendőben megtapasztalhattunk. A gyülekezeti alkalmainkról az Isten tisztelet. A gyülekezet központi alkalma az Isten tisztelet, ahol a gyülekezet minden rétege közösségben lehet egymással és Urunkkal, Jézus Krisztussal. Minden hónap utolsó vasárnapján úrvacsorás Isten tiszteletet tartunk, vendégige hirdető szolgálatával. Továbbá minden nagyobb ünnepünk alkalmával a budapesti legátus szolgálgyülekezetünkben. Biblia-óra. Elmondható, hogy a csütörtöki Biblia-órára járók alkotják a gyülekezet magját. Annak érdekében, hogy a megszokott társaságon kívül más gyülekezeti tagok figyelmét is felhívjuk a Biblia-körre, életre hívtuk a rendhagyó Biblia-órák sorozatot. Az elnevezés onnan ered, hogy a szokástól eltérő módon nem a gyülekezet lelkipásztora vagy vendéglelkész tartja az alkalmat, hanem olyan laikus előadókat hívunk meg, akik a maguk területén munkájuk során az átlagostól eltérően dolgoznak és gondolkodnak. Ifi óra. Fiatalok örömmel jönnek és vesznek részt a foglalkozásokon, többen az istentiszteleti alkalmakat is rendszeresen látogatják. A jövőben fontos feladat az ifi kapcsolatának szorosabbra fűzése a gyülekezettel. A fiatalok bevonása a szolgálatokba, melynek csirái már meg is jelentek. Vasárnapi iskola és gyermekmegőrzés. Az istentisztelettel egy időben a kisházban 6 éves korig gyermekmegőrzés, a gyülekezeti teremben felkészült hitoktatók foglalkoznak a 6-12 éves korosztállyal. Babamama klub. Idén hívtuk életre a Babamama klubot, ami két hetente keddenként délelőtt kerül megtartásra. Az alkalmon kisgyermekes anyukák és csemetéik vesznek részt, és építik, biztatják egymást Isten igéjével. A kisgyermekes anyukáknak sokszor probléma a lelki feltöltődés lehetőségének és a felnőtt közösség hiánya. A klubnak a jelmondata a Babamama klub nem csak túl, hanem hogy megéljük az anyasságot, hiszen az anyasság és a szülőség életünk egyik legnagyobb és legörömtelibb kihívása. Míg az édesanyák megbeszélik az őket leginkább érdeklő kérdéseket, gyermekeik baba barát környezetben játszhatnak. Témáink gyermeknevelés, család, babázás és minden ehhez szorosan vagy egyáltalán nem kapcsolódó, de az anyákat érintő kérdések. Keresztény filmklub. Minden hónap utolsó hétfőjén keresztény filmklubot tartunk, igaz ez az időpont szokott módosulni. Minden film mellé egy vezérige vagy egy igaz szakasz kapcsolódik, mely tükrözi a témával kapcsolatos keresztény nézőpontot. Évek alatt megtapasztaltuk, hogy minden filmnek, még ha világi rendező áll mögötte, van mondani valója, tanulsága a keresztény ember számára. Az alkalom célja, hogy meglássuk és felismerjük és megbeszéljük ezeket. A gyermekekre is gondolva több alkalommal tartottunk ifjúsági filmklubot, ahol egy-egy gyermek vagy ifjúsági film kapcsán kerülhettek közelebb a fiatalok a keresztény szemléletű filmnézés és értelmezés áldásaihoz. Fiatal felnőttek Biblia órája. A felnőtt konfirmáció felkészítésén résztvevők egy jól összeszokott kis közösséget alkotnak, akik a konfirmáció után is szeretnének együtt foglalkozni Isten igéjével. Az alkalom minden második szerdán kerül megrendezésre. Szolgálók Biblia órája. Minden hónap második keddjén tartjuk a szolgálók Biblia óráját. Tapasztaljuk, hogy a legelkötelezettebb szolgálóknak is szükségük van töltekezésre, a lelki megerősítésre. Hiszük, hogy mindazt az ige mellett testvéri közösségben, egymás hite által épülve, egymást erősítve élhetjük át. A szolgálók Biblia órájának struktúrája kissé más, mint egy hagyományos Biblia órájé, beosztás szerint mindig más és más szolgáló tartja az alkalmat. Minden alkalom lehetőség van szolgálataink során megjelenő kérdések felvetésére, a felmerülő nehézségek megbeszélésére, a gyülekezeti élettel kapcsolatos észrevételek, vélemények közös megvitatására, a közösség megélésére. Terveink a 2012-es esztendőre. A 2012-es év vezérigéje, örüljetek mindenkor az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért sem aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Filippi 4, 4-től 7. terjedő vers. A mögöttünk álló esztendőben megtapasztalhattuk Isten gondviselését és szeretetét. A gyülekezet épülése, az emberek hűsége és áldozatvállalása, a megújuló presbitérium, a gyümölcstermés idejét mutatta. A közösségi alkalmak látogatottsága, a gyülekezet vonzása által új tagok is csatlakoztak az elmúlt esztendőben. A következő évben fontosnak látjuk, hogy tudjunk közösségben maradni, és ápoljuk az egymás felé vezető utat. És a már kialakult testvéri kapcsolatokat megbecsüljük. Az Isten szántóföldje a gyülekezet, és benne az ember, aki személyes és közösségi útkeresésben van, lelki támogatásra, bátorításra, szeretetre és elfogadásra vár. Őszinte emberi kapcsolatokra, világos vezetésre, amely által magát és rendeltetését is újra értelmezheti. A gyülekezeti tagok egymás közti kapcsolatteremtését ösztönözni kell, és a már kialakult lehetőségeken belül támogatni. A különböző szolgálati területeken munkálkodó testvérek számára indítottuk a szolgálók körét. A felnőtt konfirmált tagok részére találkozási alkalmat biztosítunk, ahol tovább fejlődhet életük. A szolgálói közösség gyarapodása érdekében kértük az Aratás Urát, hogy küldjön munkásokat. Hálát adunk az eddig szolgálatot végzett presbiterekért, és örülünk az újonnan megválasztott presbitereknek. A legvonzóbb bizonyságtétel, ha örömmel szolgálunk az Istennek, és Krisztus jó illatát tudjuk vinni mindenki felé. Szelíd lélekkel minden gondunkat és kérünk,